Köszönöm szépen. Örülök, hogy megint itt állhatok előttetek, és ne ijedjetek meg, de a félelemről fogok a mai vasárnapon beszélni. Ahogy Pisti is mondta, nem tudom, hogy gondolkodtatok ezen, hogy mennyire meghatározó az életünkben a félelem, a döntéseinket, illetve az egész életünket, hogy merre haladjunk, mennyire meghatározza a félelem, és talán most így ebben a percben is érezhető ez valamennyire, mert itt én is félek egy kicsit, hogy el tudom-e mondani azt, amivel készültem. Meg talán bennetek is ott van, hogy most akkor miről lesz szó. Tehát a félelem az egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon erősen áthagyja az életünket. Még beszélni sem tanultunk meg szinte, de már akkor is kialakul az emberben az, még kicsi gyerekkorában, hogy mi az, amit elkerüljön, aztán, hogy egyre növekszik a gyerek, akkor kitalálja, hogy mi az, amit nem kérdezünk meg, amiről nem illik beszélni, és így tovább, és aztán megtanulunk félni mondjuk a kígyótól, a sötéttől, meg az apokalipszistól, van, aki a liftbe fél esetleg beszállni, és egy csomó olyan dolog alakul ki az életünk során, ami igazából nem okozott számunkra semmilyen kárt, de mégis félünk tőle, mégis valahogy beépül ez az életünkbe. És aztán ott vannak még azok a dolgok, azok a veszteségek, amik egyébként megértek bennünket az életünk során, és ezek okoznak aztán az életünk során félelmet. Például, hogyha meghal egy közeli hozzátartozónk, vagy valami mély veszteség él bennünket, akkor az is növeli az életünkben a félelmet. És az embernek ugye erre a természetes reakciója az, hogy elkezdi ezeket a dolgokat elkerülni, kikerülni, mert hogy ez egy nem egy kellemes érzés a félelem, nem szeretünk félni, és aztán próbáljuk ezt a dolgot tőlünk minél távolabb tartani. Na most mi a helyzet velünk keresztényekkel, mi hogyan állunk a félelem kérdésével? Én nekem az a tapasztalatom, így néhány évtized alatt, hogy a gyülekezetekben még sokkal több a szorongó ember, a félelmeivel küzdő ember, mint a gyülekezeten kívül. És talán ez természetes is, mert azért egy keresztény ember mindig föltesz magának egy csomó kérdést. Tehát egy csomó dologban még bizonytalan, ahhoz képest, aki ugye nem hisz Istenben, hogy most akkor mi az Istennek a terve, akarata, célja, bűne az, amit csinálok, nem bűne az, amit csinálok, és így tovább. Tehát állandóan ott van a keresztényekben még egy plusz bizonytalanság az összes döntésükkel kapcsolatosan. És így volt ez az én életemben is. Ezért is gondoltam, hogy megosztom veletek az én félelemmel kapcsolatos küzdelmeimet, meg harcaimat. Szerintem elég jó eredményeket értem el ezen a területen, hál' Istennek, de nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Tehát én mindig egy ilyen nagyon őszintén hinni akaró, keresztény családban növekedő, Istent kereső ember voltam, és nagyon-nagyon jól akartam mindig csinálni a dolgokat. De mégis az én életemben is kialakult a félelemnek egy olyan mélysége, egy olyan óriási nagy mértéke, mire odaértem az életemnek az elejére, az életemnek a küszöbére, hogy teljesen kétségbe voltam esve, és egyáltalán nem is értettem ezt az egészet, tehát hogy van az, hogyha Jézus legyőzte a halált, meg ugye hatalmat adott nekünk arra, hogy kígyókon és skorpiókon meneteljünk, és így tovább, meg hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, akkor miért van az, hogy mégis én belül félek, és én félek, és szorongok, és rettegek, és hogy miért félünk a hitünket megélni, miért félek én bizonyságot tenni, miért nem tudom én elmondani azt a másik embernek, hogy amiben én hiszek, az miért jobb, miért több, mit ad nekem, és miért több az én életem az ige ismerete és Isten ismerete által, annál az embernél, aki nem ismeri az Istent. Szóval ezek nagyon nehéz kérdések voltak nekem, és hát szerintem sokunk küzdünk ezekkel a kérdésekkel, de mégsem jutottam előrébb. Mert én azt a stratégiát választottam, hogy távol tartom magamtól ezeket a kérdéseket, kizárom az életemből a félelmeket, valahova nagyon mélyre lenyomom ezeket a kínzó kérdéseket oda le a pincébe, ugye, ahol sötét van, és ahova nem megyünk le, és bezárjuk az ajtót, és eldobjuk a kulcsot. És itt most én nem is arról szeretnék igazából beszélni, hogy mondjuk neked van egy kellemetlen érzésed, hogyha le kell menni a metróba, hanem hogy nem mész le a metróba már. Tehát, hogy nem vagy rá képes, nem tudod ezt megtenni. Vagy hogy a lift helyett azért választod a lépcsőt, mert a sportosabb, de már nem szállsz be a liftbe, vagy a moziba azért ülsz a szélére, hogy ha ki kell menni mosdóba, akkor ki tudjál menni. És így tovább, vagy nem ülsz repülőre, hanem mész inkább vonattal, vagy hát ugye sokakat ért esetleg csalódás, szerelmi csalódás, hogy mondjuk annyira belegázolt egy fiú vagy egy lány az ő életébe, hogy ő már nem is mer oda menni aztán egy fiúhoz és egy lányhoz, hogy az élete tudjon előre haladni, hanem az embernek az életébe kiépülnek ezek a korlátok, kiépülnek ezek a falak, és egyszerűen képtelenek vagyunk ezeket a falakat átugorni, a félelemnek ezeket az erős falait, és olyan erős szorongás alakul ki bennünk, hogy ez teljesen meghatározóvá válik az életünkben. És hát mit lehet ezzel kezdeni? Mit tudunk azért tenni mi, hogy szabadabbak, bátrabbak, és hogy boldogabbak legyünk, és hogy jobb legyen az életünk? Szeretnék nektek mutatni egy nagyon rendhagyó példát. Ez tényleg így volt, és tényleg megtörtént. Körülbelül majdnem 30 évvel ezelőtt az első számítógépemen volt egy játék. Borzasztóan egyszerű játék volt, de hát akkor mi még ilyenekkel játszottunk. Meg is mutatom nektek, megpróbáltam ezt így a prezentációba átadni. Tehát ugye a játéknak az a lényege, majd el fogom mondani azt is, hogy ez miért érdekes, hogy van egy keret, van egy üres pálya. Gondolkoztam, hogy kapcsoljuk el a villanyt, hogy jobban látszódjon, de hát így is elég félelmetes ez a téma. Az a lényeg, hogy minél nagyobb területet kell ebből a keretből kihasítani, és ez körülbelül így történik. Látom azért a rémült arcokat, hogy az én gyerekkorom hogyan telt. Tehát ezzel képesek voltunk órákat játszani ezzel a játékkal, és azon versenyeztünk, hogy ki tud kevesebb teret hagyni ennek a labdának. Egyébként ez most is elérhető az interneten, jazzballnak hívják, csak ez a régi változat már, ez a nagyon egyszerű változat már nem érhető el. Tehát ez a játéknak a lényege. És valahogyan én is, ahogy így a fiatal koromat éltem, és ahogy megéltem ezt, hogy a szorongásaim egyre több területet foglaltak el az életembe, egyre inkább ez a játék villant be előttem így a 20-as éveimnek az elején, és egyre inkább ezt kezdtem érezni, hogy én vagyok az a labda abban a kicsi sarokban. És hát ahhoz, hogy ez a helyzet elkezdjen megváltozni, hogy újra elkezdjen az életterünk kitágulni, ahhoz muszáj elkezdenünk foglalkozni a félelmeinkkel. Muszáj szembenéznünk, és muszáj foglalkoznunk ezzel a témával. És hát ez lesz a mai prédikációnak a tárgya. És hát ugye nagyon sokféleképpen vizsgálhatnánk az emberi életet, nagyon sok rétege van ennek, de én most ez alapján az ábra szerint szeretném ezt nektek megmutatni. Tehát igazából, mikor megszületünk, mindannyiunk egy tiszta lappal indul, ugye szoktuk ezt mondani. Igazából a lehetőségeink korlátlanok bizonyos szempontból viszont korlátosak. Tehát nem ugyanakkora az a keret, ahova születünk, mert hogy nem mindegy, hogy fiúnak vagy lánynak születünk, Afrikába vagy Amerikába vagy Magyarországra. Az sem mindegy, hogy adott esetben milyen színű a bőrünk, a szüleink értelmiségiek, vagy sem. Tehát ezeket mind-mind erre vannak statisztikák, és ezek a dolgok ki vannak mutatva, ezek az összefüggések. Tehát a lehetőségeink nem azonosak, de még a legelején, az életünknek a legelején, ebből az egészből még bármi lehet. És szeretnék most így gyorsan végigmenni csak az életkorokon, tehát hogy milyen életkorokon megyünk keresztül, majd fogok mondani igéket is. Ezt csak azért mondom, mert vannak olyan ismerőseim, akik elkezdenek szorongani, mikor nem hallanak igét az összejövetelen, és nem tudom, hogy köztünk vannak-e ilyenek, de lesznek igék is. Tehát most így a szembenézés keretében csak szeretnék fölvillantani néhány dolgot, ami esetleg a te életedbe is érhetett már, és kialakíthatta ezt a szűk mesdjét, vagy ezt a szűkebb életteret, ahol élsz. Ehhez szeretnék segítséget adni, hogyha működne jól ez a prezentáció. Hát ugye az első, amikor megszületünk még kisbabaként, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy megkapjuk azt a gondoskodást, amire nekünk szükségünk van a szüleinktől. Megkapjuk azt a biztonságot a környezetünktől, hogyha éhesek vagyunk, akkor kapjunk enni, a szomjasak inni, és így tovább. Mert hogyha ezt nem kapjuk meg, hogyha ezt egy kisgyerek nem kapja meg, akkor már rögtön az elején nem alakul ki az életébe a bizalomnak az érzése, és gyanakvóvá válik a környezetével szemben. És aztán ugye a kisgyerekkorban ilyenkor alakul ki az, hogy el tudok indulni A-ból B-be, oda is érek, le tudok rajzolni dolgokat, meg tudok csinálni dolgokat, és hogyha ebbe a folyamatban is, ha támogatást kapunk a szüleinktől, ha dicséretet kapunk, akkor kialakul bennünk az az érzés, hogy mi meg tudjuk csinálni a dolgokat. Mi kompetensek vagyunk a dolgainknak az elérésében és a megvalósításában. De hogyha túl kicsi gyerekkorunkban mondjuk a szüleink zsenit akarnak belünk csinálni erőszakkal és mindenáron, akkor ez a folyamat oda fog vezetni, hogy bizalmatlanak leszünk saját magunkkal szemben. Tehát nem lesz jó az önbizalmunk, nem tud kialakulni, és hát rengeteg felnőttkori szorongásunk is ide vezethető vissza. Az iskolás korról annyira részletesen nem kell beszélnem, mindenki tudja, hogy talán a legtöbb szorongást, a legtöbb félelmet az iskola rendszerben szedjük össze, ahol gyakorlatilag mindenkinek teljesen egyforma követelményeknek kell megfelelnie, és hát hogyha főleg a tanár mondjuk ki is PC-z bennünket, vagy akár az osztálytársunk, stb., olyan súlyos traumákat tudunk összegyűjteni, ami aztán később évtizedes munka lesz legyűrni az életünkben. Aztán jön a kamaszkor, hát ez se egy egyszerű kor. Ilyenkor már az ember azzal foglalkozik, hogy mások mit gondolnak rólam. Elkezd a környezetnek a véleménye érdekelni, és elkezd a kamasz kísérletezni, hogy akkor ő most akkor milyen, és hogy milyen szerepeket töltsön be az életében. És hát ez a kísérletezés azért sokszor konfliktusokhoz is vezet a szülőkkel, meg a környezettel szemben. És hogyha nem úgy sikerül, nem kap itt is megfelelő bátorítást, visszajelzést az ember, nem talál önmagára, hanem mondjuk ebben a folyamatban őt mindig elutasítják, akkor szintén kialakul egy nagyon erős szorongás az életben. Aztán itt van az ifjúkor, amikor már ugye elkezdünk társat keresni, és félünk a visszautasítástól, félünk kilógni a tömegből, félünk fölvállalni önmagunkat, próbálunk olyanok lenni, mint a környezetünk, és hogyha ha sikeresek vagyunk ebben a korban, ha sikerül megtalálni a társat, és sikerül elköteleződni valaki mellett, akkor a felnőtt korban már tudunk arra koncentrálni, hogy valamit, vagy hát egyáltalán az életbe elérjünk valamit, amit aztán föl tudunk mutatni. Hogy itt is rengeteg szorongás van, mert hogyan érem el én a céljaimat, mik az én lehetőségeim. Itt már ugye bejönnek azok a dolgok is, hogyha én fölvállalom a véleményemet, ha én mást akarok, akkor azért engem retorziók érnek a munkahelyen, hogyha kimondom a véleményemet, és így tovább. Illetve ott van már ez az óriási nagy felelősség is, amivel a gyerekekkel, illetve a családdal való foglalkozás, illetve az ő ellátásuk jelent. És aztán befejezésül még csak az időskorról mondanék egy néhány szót. Ugye ilyenkor visszanéznek az idősebb emberek, én ugye még nem tartok itt, az életükre, hogy vajon volt-e értelme az ő életüknek, volt-e értelme az ő küzdelmeiknek, és vajon mi következik az ő haláluk után. Tehát akárhány évesek is vagyunk, mindannyiunkat ért már valami ezek közül, vagy sokkal több minden. Tehát, hogy mindenkinek az életében már van egy olyan hátizsák, egy olyan tartalom, amit ugye nem látunk, de a következményeit mégiscsak valamilyen módon megéljük, és mégiscsak befolyásolja a mi döntésünket, és befolyásolja a mi jövőnket. És azt gondolom, hogy nagyon fontos ezzel szembenéznünk, nagyon fontos ezekkel a dolgainkkal foglalkozni, hogyha azt szeretnénk, hogy az életünk minél nagyobb térre teret tudjon nyerni. És szeretnék mutatni még egy fajta megközelítést gyorsan, hogy hogyan folytatódik ez a térfoglalás még az életünkben, nem életkortól függetlenül. Ugye az egyik olyan dolog, ami behatárol bennünket, és szorongást okoz az életünkben, az a bűntudat. Mert ezért a világ azért az nem egy barátságos hely. Azért nem arról van szó, hogy Isten megteremtette a világot, és minden szuper. Hanem alapvetően úgy működik a bűnbeesés után a világ, hogy az emberek próbálnak minél több hatalomra, próbálnak minél több befolyásra szert tenni, és ezáltal lenyomják a többi embert. És valamilyen módon ennek a folyamatnak mi is részesei vagyunk, mert egyrészt ugye elszenvedjük ezt a dolgot, de mi magunk is, ahogy próbálunk előre jutni az életünkben, vagy a kapcsolatunkban, próbáljuk a saját terünket távolítani a másiknak a rovására, és követünk el bűnöket. És hogyha ezeket a bűnöket nem rendezzük el, akkor a bűntudat ott lesz az életünkben. Vagy másik oldalról például, hogyha valakinek mondjuk elválnak a szülei, sok esetben azt mondják a gyerekek, hogy ők bűntudatot éreznek a szüleiknek a válása miatt, pedig mintha ők tehetnének erről, pedig nem tehetnek róla. És aztán, amikor a bűntudat elhatalmasodik az életünkön, és kezdjük érezni ezt, hogy összenyom bennünket ez a dolog, akkor kialakul bennünk a lázadás, hogy miért mi, miért én, miért ide születtem, miért nem tanulhattam, miért nem úgy alakult a sorsom, az életem, mint az osztálytársamé, vagy a testvéremé. És aztán a sok-sok lázadást következtében pedig el tud uralkodni rajtunk a csüggedésnek az érzése, ami egy ilyen örvényként elkezd lefele húzni, és még nehezebb helyzetbe kerül az életünk. És azáltal, hogy elkezdünk lázadni, azáltal nem, hogy tágulnának a lehetőségeink, hanem csak még inkább szűkebbé válnak. A következő dolog, ami nagyon jellemző a mi korunkra, mondhatjuk ezt a technológiai vibrányának, vagy az átkának is, nem tudom, hogy rengeteg a választási lehetőségünk. Tehát, hogyha mi úgy élnénk az életünket, hogy nem tudom, apám kovácsmester volt, én is az leszek, meg a gyerekem is az lett, akkor ez egy megnyugtató, kiszámítható élet vagy életpálya. De ezzel szemben eldönthetem, hogy most akkor elmegyek-e a hosszú hétvégén egy fapadossal a nem tudom hova, tanuljak itt, tanuljak ott, szerezzek még egy diplomát, még kettő nyelvvizsgát, és így tovább, hogyan biztosítom be minél inkább a jövőmet, a karrieremet, az életemet, és egyébként is egy életem van, és próbálom ebből az életből kihozni a legtöbbet. És ez megint csak, hogyha túlpörgök ezeken a dolgokon, megint csak egyfajta szorongáshoz vezet, de már maga az is egy szorongást ad az életünkbe, hogy próbáljuk eldönteni. Már maga a döntési helyzet is egy szorongást okoz. És hát nincs idő semmire. Már nincs idő tényleg megsütni egy süteményt, vagy leülni egy barátommal beszélni, majd küldök egy smiley-t, vagy nyomok egy lájkot. Nincs idő olvasni sem, mert az úgy túl lassú, inkább akkor megnézzük a filmet, és ezek mind-mind ellentétes dolgok az embernek a felfogó képességével, egyáltalán amivel meg vagyunk teremtve, és amire alkotva vagyunk. És hát egy számítógépet is egyébként úgy lehet tönkretenni, akkor fagy le egy rendszer, vagy egy honlap, vagy nem tudom, hogyha több adatot tolunk be, mint amennyit ő képes feldolgozni. És ha ezt csináljuk magunkkal, akkor gyakorlatilag ugyanígy az életünk, ahelyett, hogy egyre szabadabb és kiteljesedettebb lenne, pedig hát egyre több a lehetőség, egyre kevésbé lesz az. És hát ebben a nagy rohanásban ugye a kapcsolataink is elég nagy kárt szenvednek, mert nincs időnk mély és értékes barátságot kötni. Ahogy például arra sincs időnk, hogy a szüleinkkel elbeszélgessünk, és aztán mire meg eszünkbe jutna, addigra meg már késő. Mert ott a veszteség. És még egy dolgot szeretnék említeni, ez a halálfélelem, hát a félelmeknek a legnagyobbika. Tehát azért régen, hogy ez is másképpen volt, ez valahogy így része volt az életnek, a természetes életünknek, de most már 2 perc után tudjuk, ha az M0-áson összeütközött, ha a 2 rendőrautó összement, ha a lámpánál belementek hátulról, és vétlen is meghalt, és ezek mind-mind erősítik és növelik bennünk a szorongást és a félelmet. No, hát az a rossz ebbe az egész dologba, és ez egy nagyon nagy csapda, hogy annyira sok dolgot összeszedünk az életünk során, hogy ezeket el is felejtjük. Már nem emlékszünk arra, hogy igazából mi okozta bennem a szorongást, mi okozta a félelmet, hanem csak marad egy ennyi kis picike hely abból a nagy egészből, amikor még megszülettem, amikor még álmodtam, még mertem remélni. Marad egy ilyen kis nagyon pici hely, és ott találom magamat erre a nagyon pici helyre bezárva, és azt érzem, hogy szorongok. És ennek a szorongásnak már igazából nincsen tárgya. Már nem tudom ezt mihez kötni, hogy ez miért van. Csak ott van az életemben is, és van. És nem tudok lemenni a metróba, vagy felszállni a buszra, és így tovább. Nem tudok ezzel az egész dologgal tovább lépni. Most ígértem nektek az elején, hogy kicsit beszélek a saját példámról, vagy a saját életemről. Én nekem is volt gondom egyébként a pánikbetegséggel, nekem is ez kialakult sajnos 10 évvel ezelőtt. Hát az én életemben is eljött ez a pillanat, amikor már csak ilyen kis pici hely maradt ebből az egészből. Mert hogy nem foglalkoztam ezzel a sok mindennel, amit most próbáltam nektek elsorolni. És hát az történt, hogy mentem haza a családommal, és így Bicske magasságában egy autópálya pihenőnél meg kellett állni, mert éreztem, hogy nagyon nagy baj van. És nem tudtam, hogy mi ez az egész, de nagyon-nagyon rosszul voltam. És akkor leültem ott egy padra, egy pohár vízzel, és akkor vártuk, hogy jöjjön a mentő, és azt éreztem, hogy el fogok ájulni, és meg fogok halni. És akkor itt mindennek vége szakad, itt vége az egész életnek. És hiába akartam én jó keresztény lenni, hiába akartam én hűséges lenni, hiába akartam én a családomat családomért mindent megtenni, hiába akartam én a szakmámba is előre jutni. Itt most akkor vége szakad ennek az egésznek. És hát emlékszem rá, hogy ott sírnak a gyerekeim, mert ott a mentőautó, meg minden. Még kicsik voltak, és hát azon izgultak, hogy mi lesz most apával. És hát apa is izgult, hogy most akkor mi lesz apával. Tehát, hogy most akkor hogyan tovább, mert ugye semmit nem mutat a műszer, minden rendben van, minden oké, de mégiscsak valami történt. És ez nem volt azért kis dolog, mert nem úgy volt ez, hogy akkor ez akkor másnapra elmúlt. Hanem hónapokig komoly fájdalmaim voltak, és ezek mindig felerősödtek akkor, mikor olyan dolgot csináltam, ami része volt annak a csomagnak, ami ezt az egészet kiváltotta. És hát ugye ilyenkor azt mondják, hogy hát akkor menjél el 3 hónapra, nézzed az erdőbe a fákat, és akkor nyugodjál meg, és jaj, de jó, de hát, hogyha ott hagyod a munkádat, akkor majd találnak a helyedre mást. Azt nem teheted meg, hogy ne vezessél autót, mert akkor el se jutsz odáig, és így tovább. És hát nagyon nehéz volt, mert nem akartam, hogy így maradjak. Mert valahogy akkor is ugyanez volt bennem, ami korábban, hogyha én a félelmeimnek engedek, akkor itt megáll az életem. Viszont, hogyha minden áron ezzel az egésszel szembe akarok szállni, teljes erővel, akkor meg ide jutok, ahova jutottam. És ekkor döbbentem rá arra, vagy döbbentett rá, mondhatjuk Isten ezáltal, vagy a szervezetem, vagy nem tudom, hogy nem lehet így élni. Nem lehet úgy élni, hogy mindig mindenen csak tovább szaladunk. Mindig csak elnyomjuk magunkban ezeket az érzéseket, ezeket a jelzéseket, amik szorongást okoznak, amik félelmet okoznak. Ez nem lehet megoldás, de ugyanakkor a válasz sem egyszerű, hogy mit lehet akkor ilyen helyzetbe csinálni. Ugye azért nem egyszerű, mert mi azt szoktuk meg az életünkbe, a mai életünkbe, hogyha fölkapcsoljuk a villanyt, akkor világos van, ha lekapcsoljuk a villanyt, akkor sötét van, föltekerjük a fűtést, meleg van, és így tovább, tehát hogy mindent tudunk szabályozni. De ugyanakkor a félelem, meg a szorongásnak a kérdése, és még van sok ilyen dolog, mint az Istennel való kapcsolat, vagy az emberekkel való kapcsolat, ezekre nincsenek egyszerű válaszok, hanem sokkal bonyolultabb válaszok vannak. Ez nem úgy van, hogy akkor beírom a Google-ba, és ott a válasz, vagy a Facebook-nál be se kell írni, mert ő már tudja, hogy engem mi érdekel, és akkor fölhozza, hanem el kellett kezdenem ezekkel a dolgokkal foglalkozni. És hát az első és legfontosabb kérdés, amit föl szeretnék tenni, így a félelem kapcsán, az az, hogy most akkor a félelem az a barátom, vagy az ellenségem, vagy mert ezt érezzük, hogy azért az kell, tehát hogy nem lehet csak így belemenni így a világba. Vagy ugye a keresztényeknél úgy hangzik ez a kérdés, hogy most akkor a félelem az akkor bűn, vagy nem bűn. És hát egyáltalán a bűnbeesés előtt jelen volt-e a félelem az embernek az életébe, vagy a félelem és a szorongás az a bűn kialakulásának a következménye csupán. Na hát én megnéztem a Bibliába, és akkor következik az első ige, ahol azt olvassuk, hogy ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Tehát ugye Isten közvetlenül a teremtés után gyakorlatilag megfenyegette az embert, hogyha enni fog arról a fáról, akkor meg fog halni. Az ember annyit értett ebből az egészből, hogy ez biztos egy rossz dolog, mert hogy még nem élte át, nem volt róla tapasztalata. És ráadásul ugye Isten a lehető legnagyobb fenyegetéssel fenyegette meg az embert, mert halálosan fenyegette meg. De az ember nem tudta, hogy mi az a halál. Tehát a félelmének a tárgya az nem volt egyértelmű. És én úgy hiszem, hogy azért az emberben ez kiváltott egy szorongást. Mert hogyha olvassuk tovább a történetet, akkor ugye azt olvassuk, hogy az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből lehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. Nekem úgy magyarázták mindig ezt az igét, hogy Éva itt ugye kiegészítette Istennek a parancsolatát, ő nem mondta azt, hogy ne érintsétek, csak azt mondta, hogy ne egyetek. De ugye Éva hozzátette, hogy ne is érintsétek. És hát így bennem van a kép, hogy hát Isten azért azt a fát nem valahova egy ilyen sziklahasadékba, vagy nem tudom, a kerítésen túlra, vagy a szakadék másik oldalára teremtette, hanem a kert közepébe tette azt a fát. És ahogy nap mint nap ott elhaladt az ember, látta, hogy ott a fa, látta, hogy ha eszek róla, akkor meg fogok halni. És erősödött benne az az érzés, hogy azzal a fával vigyázni kell. És szerintem ezért mondhatta Éva azt, hogy ne is érintsétek meg a fát, annyira tartott ettől az egész dologtól, a haláltól. Tehát Éva tétovázott megtenni azt, amit Isten neki megtiltott. És ugye bűn elkövetés még nem volt, de félelem volt, mert azt mondta Isten, hogy ha esztek róla, meg fogtok halni, és úgy tűnik, hogy a szorongás is valamilyen szinten már jelen volt az embernek az életében, pedig nem követett el bűnt. Na most akkor mi is ez a szorongás dolog, vagy mi ez a félelem dolog, hogyha ez így önmagában még nem bűn? Mi a funkciója? Miért vagyunk mi így megteremtve? Miért van jelen az életünkben, és miért van nekünk erre szükségünk? Olvastam erre egy jó megfogalmazást, ami azt mondja, hogy a szorongást az váltja ki bennünk, hogyha a környezetünkben valami olyasmi történik, ami arra hívja föl a figyelmet, hogy valami veszélyhelyzet van. Valami olyan emlékünk van, az agyunk elraktározott valami olyan dolgot, vagy szabályt, vagy emlékeztet egy olyan korábbi tapasztalatunkra, aminek fontos következményei lesznek. Tehát Éva tudta, hogy ha átlép egy határt, akkor ott valami fontos dolog fog történni. Nem tudta pontosan mi, tudta, hogy ha én azt átlépem, ezt a határt, eszek a gyümölcsből, meg fogok halni, de tudta, hogy itt most ez egy szituáció. És ilyenkor azt csinálja az agyunk, hogy riadót fúj, fölkészít bennünket egy valamilyen elraktározott dolog alapján, hogy itt most helyzet van. És ez úgy történik gyakorlatban, hogy elkezd jobban verni a szívünk, szaporában vesszük a levegőt, hogy javuljon az oxigénellátás. Az is van, hogy az emésztés, így az erek így leszűkülnek, és ezt így olvastam, és akkor inkább az izmokba megy a vér. Tehát ugye ez a következő lépés. Először van egy ilyen riadó, utána elkezdünk rákészülni, elkezd a szervezetünk fölkészíteni bennünket, azért, hogy tudjunk aztán reagálni. Szaladjak, vagy ne szaladjak. Üssek, vagy elfussak. Egyek a gyümölcsből, vagy ne egyek a gyümölcsből. És hát esetünkben ugye a bűnnek való ellenállás, vagy a bűnnek az elkövetése volt a kérdés, a szorongásnak a tárgya. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet. Meg kívánatot is az a fa, mert okossá tesz. Tehát ugye elindult ez a mérlegelési folyamat. Hogy most megtegyem, vagy ne tegyem meg. Valószínűleg ehető, szép, kívánatos. És aztán döntött, evett. Majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Tehát látjuk a történetben, hogy elindult a gondolkodás. Hogy most akkor mi legyen? Nézegette, gondolkodott rajta. Ez egy éles helyzet, az agya felkészítette, tudta, hogy itt nem tévedésről van szó. És nem csak arról, hogy most akkor éhes vagyok, vagy nem vagyok éhes, hanem sokkal többről van szó. És evett a fáról, és aztán az a szorongás, ami a döntést megelőzte, annak a helyét átvette a bűntudat. Mert ugye tudjuk utána a történetből, hogy elrejtőztek, mert féltek Istentől. És akkor egy másik fajta félelem vett erőt Ádámon és Éván. És ez már egy másik történet, most ebben nem kezdenék bele. Tehát azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a szorongás, illetve a félelem az alapvetően az egy szükséges dolog. És eredendően nem a bűnnek a következménye. És az eredeti célja Istennek ezzel az, hogy megóvjon bennünket a bajtól, megóvjon bennünket a haláltól. És amikor az agyunk valahonnan egy emlék alapján tudja, hogy itt most itt helyzet van, akkor erre fölkészíti a szervezetünket, és aztán a döntés persze már a miénk. És ha már itt vagyunk ennél a történetnél, föl szeretném hívni azért a figyelmet egy nagyon érdekes dologra, hogy az Édenkertben nem csak az Istennek a szeretete van jelen, hanem a félelem is jelen van. És hát bennem is mindig az ige zakatolt, ugye, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Tehát, hogy van a szeretet, meg van a félelem. És ez kettő egymást kizáró dolog. A kettő egyszerre nem lehet jelen. Hogyha én keresztényként félek, akkor én bűnös vagyok, akkor én nem hiszek. Mert hogy a teljes szeretet az kiűzi a félelmet. Most akkor ez is hogy van? Hogy van ez a dolog? Isten megfenyegette az embert, eszik a fáról, meghal, ugyanakkor meg a teljes szeretetével vette körbe az Édenkertben. Na most, ha nem féltek eljönni jövő vasárnap, akkor folytatni fogom ezt a témát, és erre is kérdésre is szeretnék válaszolni. De azért azt észre kell vennünk, hogy igazából egy szeretet kapcsolat sem tud működni félelem nélkül. Hogy szerethetném én úgy a feleségemet, hogy nem félnék attól, hogy elveszítem? Mi lenne az a dolog, ami engem visszatartana attól, hogy elkövessem a bűnt, vagy hogy ne legyek hozzá hűséges, hogyha nem tudnám azt, hogy annak mi a következménye? Vagy a gyereknél is, hogy miért kér inkább pénzt, és nem vesz ki a szülőnek a pénztárcájából, mert tudja, hogyha ő azt megteszi, akkor sérülni fog az a szeretet kapcsolat, amiben élnek, és hogy ez egy veszteség lesz. Tehát Isten is világosan megmondta az embernek, hogy hol vannak az ő szeretetének a határai. Hogyha te nem félsz ezeket a határokat átlépni, akkor el fogod veszíteni az én szeretetemet. Legalábbis egy sokkal alacsonyabb szintre fog ez csökkenni. És hát az az érdekes, hogy félelem nélkül nem lenne szabad akaratunk sem. Tehát, hogyha nem félnénk attól, hogy a döntéseinknek mi a következménye, akkor nem lenne szabad akarat sem, mert nem lennének döntések sem. Tehát most mondtam egy csomó dolgot arról, hogy miért rossz a félelem, és hogy teszi tönkre az életünket, és zár be minket ilyen kis pici helyre, és tesz szorongóvá. És mondtam egy csomó dolgot arról, hogy hát azért ez belénk van kódolva, és hogyan védez meg bennünket az Isten akaratában. Tehát az embernek az erre adott válasza alapvetően az, hogy igyekszik elkerülni a félelmet, mert hogy ez egy rossz érzés, és hát elkezdünk arra törekedni, hogy ne féljünk. Elnyomjuk magunkban a szorongást és a félelmet, mert ugye egy fiú nem fél. Meg egy keresztény nem fél. Egy keresztény az hisz. Meg amúgy sincs ezekre a dolgokra idő, hát menjünk ezerrel előre. És hát én is elkövettem ezeket a hibákat, hogy mennyi, nagyon sok minden volt ott lenn ott a pincében elraktározva, bezárva ott a sötétben, és hogy nem foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. De hát gondoljuk csak végig, hogy mi lenne az emberből akkor, hogyha mondjuk nem fájna neki semmi, ha nem lenne fájdalom. Vajon képesek lennénk élni? Vagy mi lenne, hogyha a vágyainkból nem élnénk meg semmit? Mert hogy a vágyak csak arra vannak, hogy elnyomjuk. Egy hívő ember az nem vágyik semmire. Szóval amikor ilyen természetellenes módon kezdünk el gondolkodni, akkor elkezd az agyunk riadót fújni. És eldönthetjük, hogy ezzel foglalkozunk, vagy ezzel nem foglalkozunk. És azt gondolom, hogy Isten azért teremtett meg bennünket ilyennek, hogy képesek legyünk félni, és képesek legyünk szorongani, hogy ezáltal is tudjunk tanulni, ha akarunk tanulni. És az én életemben is eljött az a pont, amikor nem akartam tanulni, és nem akartam ezekkel foglalkozni, de aztán átszakadt egy gát, és aztán utána muszáj volt. Ugye Salamon is mondja azt, a példabeszédekben olvassuk azt az igét, hogy aki a fenyítésre is nyakas marad, az egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Tehát, hogy amikor azt az utat választjuk, hogy inkább elkerüljük azokat a dolgokat, amitől félünk, akkor elkezdünk abba hinni, hogy meg tudjuk akadályozni azt a dolgot, ami bekövetkezne. Nem tudom, ez így mennyire érthető, kicsit bonyolultan hangzik. Tehát, hogy megtörténik egy rossz dolog az életemben, mondjuk nekem akkor, mikor aznap ez a pánikrohamon volt egy kisebb balesetem. Tehát nem volt semmi komoly dolog, egy szabálytalanul egy motoros belém jött, persze ott van előttem a kép, az emlék, minden, tehát hogy ezeket az ember ugye megjegyzi, mert hogy jelentőségteljes esemény, és én meg idegesen reakáltam, és ő eldőlt a motorjával. Tehát tehát nem volt komoly ez a dolog, rosszul reagáltam, de hogyha én ezután bennem az alakul ki, hogy hát ugye az autóvezetés az veszélyes, és balesethez vezet, mint ahogy vezetett is, és én ezután azt válaszolom én erre a félelmemre, hogy nem fogok autót vezetni, mert hogy az veszélyes, és attól baleset fog bekövetkezni, akkor ez így beépül az én életemben, és az a képem alakul ki, hogy én ezáltal meg fogom tudni akadályozni a baleseteket. Tehát ugye ezzel az a probléma, hogy arra a következtetésre jutunk, hogyha nem kerüljük el azt az adott helyzetet, akkor a rossz dolog szinte biztosan újra meg fog történni. És ekkor az életünkben ezek a dolgok elkezdenek bekövesedni, becsontosodni. Vagy akkor lefordítom ezt ilyen keresztény példára mondjuk, hogy elmegyek egy ilyen céges karácsonyi vacsorára, mert el kell menni, és mondjuk ott én többet iszok a kelleténél. És akkor én biztosan bűnt követtem el. És hogy reagálok én ezután? Merre megyek tovább? Ugye az egyik lehetőségem az, hogy soha többet nem megyek el. Elkezdem elkerülni a világiaknak a társaságát, meg hát egyébként is ugye jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok, és így tovább. És elkezdek eltávolodni a más értékrendet képviselő emberektől. Elkezdek attól félni, hogyha megint ilyen szituációba kerülök, akkor én biztos rosszul fogok reagálni, és így tovább. Vagy választhatom azt az utat is, hogy én megbánom ezt a dolgot, és megfogadom azt, hogy többet nem csinálom, és elmegyek legközelebb is, és én leszek az, aki mondjuk visszafogja a társaságot. Ugye ezt látjuk Jézusnak és a farizeusoknak a konfliktusában is, hogy a farizeusok elválasztották magukat a bűnösöktől, Jézus pedig a bűnösökkel evett. Tette ezt azért, hogy Istenhez tudja őket vezetni. És a mi életünkben is így van ez, hogyha mi egyenépített város akarunk lenni, ha mi só akarunk lenni a világban, akkor nekünk óriási nagy felelősségünk van abban, hogy hogyan döntünk, és hogy az életünkbe dolgozunk-e a félelmeinkkel, dolgozunk-e a szorongásainkkal, teszünk-e azért, hogy ezek egyre kisebb területet foglaljanak el, és ezáltal tudjunk olyan életet érni, hogy ezeket az embereket Istenhez tudjuk vezetni. És hát nálam is ez egy nagyon nehéz kérdés volt, mert ugye, ahogy mondtam nektek, keresztény családban nőttem föl, és hogy nem is nagyon láttam én még alkoholt sem messziről, meg úgy egyáltalán, és minden, ami ezen a világon kívül van, meg ezen a búrán kívül van, az engem félelemmel és szorongással töltött el. És mindig elkerültem ezeket a helyzeteket, ezeket a szituációkat, és azt is gondoltam, hogy én annyira más vagyok, mint a többi ember, és hogy az én értékem az úgy alatta van a többi embernek az értékének, mert hogy egy csomó mindent nem tehetek meg. De amikor elkezdtem ezt a dolgot hittel szemlélni, akkor megértettem, hogy az egész azon múlik, hogy milyen az én kapcsolatom Istennel. És hogy mi az, amiért én belemegyek egy szituációba, vagy teszem ezt az életemben, hogy előre akarok haladni. Nos, tehát összefoglalásul annyit mondanék még a félelemről, tehát, hogy a félelemmel veszíthetünk is, nagyon sokat veszíthetünk, de nyerhetünk is általa. És nem az a cél, hogy ezeket a dolgokat mindenáról lenyomjuk, és kiírtsuk magunkból, és ne vegyünk róla tudomást, hanem az lenne a mi feladatunk, hogy megpróbáljuk megérteni a szorongásaink, a félelmeinknek az okát, és megpróbáljunk ezeken dolgozni, és ezekkel szembenézni. Mert hát végső soron itt a történet azért arról szól, hogy Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy az életünkbe mindazt, amit az ördög elfoglalt, mindazt, amit az ördög magáévá tett, így vagy úgy, azt ő visszaszerezze. És hogy minden szorongó, ne félő, félős, félelemmel teli keresztények legyünk, ne olyan emberek legyünk, akiknek a döntéseit a félelem határozza meg, hanem olyan emberekké tudjunk válni, akiknek a döntéseit a hit határozza meg. És hát ebbe van feladatunk, és ebbe van nagyon nagy felelősségünk, hogy vajon ezt megtesszük, vagy nem tesszük meg. Mert azért, aki olvassa a Bibliát, az tudja, hogy mi nekünk nagyon-nagyon sok ígéretünk van Istentől. Ő nagyon-nagyon sok mindent megígért, hogy nagyon-nagyon nagy támogatást fog nekünk ehhez adni, ehhez a küzdelemhez, ehhez a harchoz, de ezt a harcot, ezt a küzdelmet helyettünk, nélkülünk nem fogja elvégezni senki. És arra próbáltam rávilágítani így az én életem kapcsán, bár hát persze sok mindent nem mondtam el, hogy mi volt a része a csomagnak, meg hogy akkor nekem hogyan alakult a fiatalkorom, és így tovább, mert hogy akkor ezeket így ki kéne vágni a felvételből. De higgyétek el, hogy iszonyatos mélységeken mentem én is keresztül, és nagyon nehéz volt. És nem értettem, és semmit nem értettem ebből az egészből, hogy mi történik körülöttem, vagy mi történik velem, vagy hogy is működik ez az egész világ, meg akkor Isten hogy segít, hogy áld meg, és így tovább, vagy nem. Nem értettem. Csak egy dolgot értettem meg, és egy dolog az, ami nagyon megfogalmazódott bennem, és most már egy utólag tudom, hogy ez tényleg Istentől volt, meg hát van, hogy ne a félelem határozza meg azt az életemben, hogy meglépem azt a lépést, vagy nem lépem meg azt a lépést. És nagyon egyszerű példára lefordítva, hogy mondjuk, ha én félek kiállni elétek beszélni a félelmeimről, akkor csak ezért ne tegyem meg, mert félek, vagy bizonyságot tenni valakinek arról a dologról, ameddig én eljutottam, vagy megértettem valamit Istenből, csak azért ne tegyem meg, mert félek. És amikor ez a kérdés fölmerül bennem, hogy csak ez az egy ok van, amiért én azt a dolgot nem teszem meg, pedig érzem, hogy a hasznomra válna, érzem, hogy előre tudnék jutni az életembe, csak egy dolog tart vissza attól, hogy ezt ne tegyem meg, és ez a félelem, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor most Isten megmutatta, hogy mit kell csinálni. És akkor csak azért is megteszem azt a dolgot, és csak azért is előre lépek. És sok-sok ilyen lépés által sikerült elérni az életemben azt nagyon-nagyon kemény munkával és kitartással, hogy alapvetően ne a félelem határozza meg az életemet vagy a döntéseimet. Tehát, hogy bárhogy is lesz, bármi is történik, Isten kezébe vagyunk, ráadásul mi, akik hiszünk, de ezek által, a dolgok által megy előre az Isten munkája és a mi életünk is. Mert könnyű azt gondolni, hogy a másiknak könnyű, mert ő neki ez a keret ez nagyobb volt, ahonnan ő elindult, de mi a saját életünkért vagyunk felelősek, és nem engedhetjük meg azt, hogy az ördög a félelem által lentartson bennünket, mert az ő számára ez abszolút nem veszélyes, és az ő számára ez kényelmes. Hanem nekünk is, mi magunknak az életünkben le kell küzdeni ezeket a dolgokat, azokat a félelmeinket, amelyek visszafognak, visszatartanak az életbe, és ez van Istennek a dicsőségére. Na most azért ez egy nehéz feladat. Nem csak a leküzdés, hanem annak az eldöntése is, hogy vajon ez a félelem, ami ott van bennem, vagy abban az adott helyzetben az engem megvéd valamitől, vagy elválaszt, megakadályoz valamitől. És ezért jövő vasárnap szeretnék részletesebben erről beszélni az Új Szövetség alapján, hogy az ott szereplő emberek, személyek hogyan féltek, milyen típusú félelmeik voltak az ő életükben, és hogy milyen válaszokat kaptak erre vonatkozólag Istentől. Én ezt az üzenetet szerettem volna most veletek vasárnap megosztani, és mindenkit bátorítok arra, hogy merjen foglalkozni a problémáival, a félelmeivel, ne féljen tőlük, mert rá fog jönni, hogy ezek nem is annyira félelmetesek, és hogy ezeken túl lehet lendülni, és majd meglátjátok, hogy mennyire sok lehetőség, és mennyi minden nyílik ki az életbe azokon a korlátokon és azokon a kerítéseken túl, amiről azt gondoljuk, hogy azon túl nincsen élet, csak ezen az oldalon van az élet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.